Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, és Lengyelország a desztináció, megint egy kis falat.
Így van, abszolút, hát ugye Borossian út, jövünk lefele északról, Lettország, ugye Észtország, Lettország, Litvánia, és most jön Lengyelország, tényleg egy nagy falat, az EU hatodik legnagyobb országa, és nem csak területben, hanem GDP-ben is az érdekes, tehát ez mindenképpen egy nagyon komoly eredmény. Én úgy gondolom, hogy tehát a sarokszámokon egy 38 milliós nemzetről beszélünk, akik egyébként 60 millióan vannak, mert 38 millióan otthon vannak, 10,6 millió van az USA-ban, 3 millió Brazíliában, ami egyébként meglepett, 2 millióan élnek Németországban, Kanadában 1 millió, Fehér Oroszországban is élnek 900-en, Angliában csak 600-en, ami engem szintén meglepett, mert azt hittem, hogy ez a ott dolgozó lengyel munkavállalói réteg, ezért ez így ennél nagyobb, és Oroszországban is 300-en él, tehát nagyjából így jön ki ez a 60 milliós nemzetség, ami tényleg elég jelentős. Na most a történelmük az sok szempontból nagyon-nagyon változatosnak, ilyen rövid átfutás lesz, mert el lehet veszni a részleteiben. Az országépén a nyelvét a polánokról, akit mi polákoknak hívunk, sokszor lengyelekről kapta, ami egy szláv nemzet, és ez a nemzet konszolidálta, vagy vezette az ott lévő szláv törzseket, aminek aztán egy államalapítás lett ezer körül úgy, mint nálunk a vége. Ez a lengyel királyság, ez 1569-től 1795-ig élte a legmagasabb szintjét az aranykoruk a Lengyel-Litván unióban, tehát itt Litvániával Lengyelország unióban voltak. 1795-től 1918-ig az országot elfoglalták, tehát ott gyakorlatilag felbomlott ez a királyság, és az ország Németország, Oroszország által változó mértékben volt elfoglalva. Voltak különböző szabadságharci kitöréseik, és ennek volt része, vagy egy jelentős szereplője például az elején Kossuth Tadej, aki nem csak lengyel szabadságharcos volt, hanem az USA-ban is George Washington tásztai alatt harcolt, és így szerzett magának egy nagyon komoly elismert. Aztán 1918-tól 1939-ig a II. Világháború után Lengyelország visszanyeri önállóságát, létrejön a II. Lengyel Köztársaság. Az első egyébként nem találtam, de szerintem az egy korábbi, még a Kosciuszko idejéhez rendelhető valószínűleg. Vagy 1939-ben, mint ahogy már ismerjük, a Németország lerohanja, és egyébként úgy gondolja, hogy egyben nincs is értelme velük többet foglalkozni, hiszen már egyszer német volt, akkor legyen véglegesen ez a generálplán Ost, ami aztán szerencsére a lengyeleknek így nem megy végig, mert 45-től felszabadítják őket, és hát ugye a keleti blokkhoz tartozunk. A határok egyébként mindeközben nagyon jelentősen módosulnak, majd erről fogunk egy pár szót váltani. 1945-től már a mai határok mentén működik Lengyelország, és 1980-tól jelenik meg itt az a Szolidaritás nevű szakszervezet, amelyik egyébként Kelet-Európában egy szerintem nagyon komoly mély nyomot hagyott a változások előkészítése terén, Lech-Ferenc a vezetésével. Ők ki is hívták azt, hogy 1981-től hadiállapot volt Lengyelországban, egy katonai vezetés volt, aztán 1990-re jutottak a választásokig, ők voltak az első ország, és Valenza meg is nyeri a választást. 1999-től NATO tagok, és 2004-től EU tagok, tehát ez az ő rövid történetük. Most tartalokról annyit, hogy igazából a Lengyelországnak ez a elég viharos történelme a jelentős határmozgásokat indukált, és ennek egy része az, hogy a mai Lengyelország az a korábbi Németországnak a részén fekszik, tehát Nyugat-Szilézia is átkerült Lengyelországhoz, tehát így a teljes Szilézia, és így az Odera vonaláig mentek, tehát a régi porosz területek és Pomeránia az gyakorlatilag az most Lengyelország területén van. Tehát ha valaki veszi a fáradtságot, és így megnézi a történelem során Lengyelország határai, hogy mozogtak, hát elég jelentős mértékben mozogtak nyugatról, tehát keletről nyugat felé. Ami összességben talán nekik nem is olyan rossz, és hát az ő történelmüket, gazdaságtörténelmüket is jelentősen befolyásolja, mert egyébként a német időszak alatt ők nagyon erősen iparosodtak. De most ennek alapja az, hogy az ország földrajza ezt lehetővé tette, tehát olyan erőforrásokkal rendelkezik, amelyik szerintem nagyon kedvező. Ugye délen vannak a Szudéták és a Kárpátok, tehát a Kárpátoknak a legmagasabb hegye 2500 méter körüliek, amelyek azért bőven tartalmaznak ásványi kincseket, tehát réz kitermelésben a legnagyobbak az EU-n belül, de itt van ezüst is, szén is, amely egyébként az energiájuk 74%-át adja, és ha energiáról beszélünk, itt a mostani kormányuk 2022 végével, ha jól emlékszem, teljes energiafüggetlenséget céloz meg Oroszországtól, tehát azért az a nagyon feszült vita, amit lehet akár történelmileg is hívni a lengyel-orosz
viszony. Hát igen. Bocsánat, közben eszembe jutott, hogy a történelemről beszéltél a Zsetszpospolitának a sztoriában a Sienkiewicz regény, és hát az abból készült kiváló film, meg azt hiszem sorozatot is csináltak belőle, hogyha valaki nem olvasta, nem látta, akkor mindenképpen érdemes, egy picit el tudja helyezni ezt az egész lengyel szituációt, a nyugat-kelet, ukrán, litván nemesek, lengyelek hogyan álltak össze, nagyon érdekes és izgalmas.
Igen, hát egy hihetetlen bonyolult történetük van, és ez a függetlenedés Oroszországtól, illetve az orosz veszély, ez nekik egy nagyon valós veszély. Jó lehet egyébként, földrajzilag ők Oroszországgal nem határosak, tehát északon a múlt héten beszélt Kaliningrádi enklávé, illetve a Balti-tenger, a Litvániában van egy kis határuk, Belorussziában van keletről, és Ukrajnában van határuk. Délről egyébként Szlovákiával, Csehországgal is, nyugatról Németországgal van határuk. Tehát egyébként nekik az orosz fenyegetés igazából Belorusszián keresztül van, ezt látunk is egyébként a migrációs történetekkel meg a többivel, de a lényeg az, hogy ők magukat Oroszországtól úgy érzik függetleníteni tudják és fogják. Ennek két alapja van, egyrészt az energiájuk 74%-a szénnel megoldható, ez nyilván nem felel meg a mostani legújabb EU-s normáknak, de létezik és van. Azon kívül van egy hatalmas LNG termináljuk már 2015 óta, ahol amerikai és norvég cseppfolyósgázt tudnak befogadni, ami nem olcsóbb, de legalább független. Ezt a lengyelek mondják itt, hogy ez egy komoly probléma. Van nekik egyébként saját földgázuk és olajuk, de azért az nem olyan nagyságrendű. És egyébként van nekik vasércük is, amit már nem termelnek ki, ez a sziléziai vidék. Ennek is nyilván gazdasági okai vannak. Ez adta meg azt a sziléziai nehéz ipart, ami egyébként az egész gazdaságnak a motorja volt. Tehát gyakorlatilag Lengyelország így részben a német ipari területekre is besodródott, így a Nyugat-Sziléziával, és egy olyan gazdasággá vált, amelyik gyakorlatilag teljes vertikumi. Tehát a könnyűipartól kezdve, textilipartól kezdve, egész át a nehéz iparon át bányászaton minden van. És ez adja meg ezek az országnak ezt a fajta erőt, hogy nem csak területileg, hanem GDP-ben is gyakorlatilag a hatodik legnagyobb EU-s ország, ami azt jelenti egyébként, hogy nálunk több mint háromszor nagyobb. Tehát ez igaz területben is, arányaiban is, egyébként egyfőre jutott GDP-be közel azonosak vagyunk, de ők, az ő GDP-jük az körülbelül, tehát az orosz GDP csak az ő GDP-jüknél durván 2,5-szer nagyobb, ami nem sok. És egyébként az ukrán GDP az meg a harmada az ő GDP-jüknek, tehát azért ez egy elég komoly arányszám. Tehát azt kell látni, hogy mi Lengyelországot, vagy legalábbis én a saját véleményt tudom, de én Lengyelországot nem éreztem ennyire nagynak, mint amennyire az ember így nagynak látja. Tehát ők az EU-n belül egy meghatározó ország.
Ugye én érdekes egy utólag is, hogy még így évtizedek múltán is, hogy mennyit számít az, hogy valaki a történelem melyik oldalán állt, ugye mondjuk a világháborúban.
Abszolút, abszolút, abszolút egyetértek. Nyilván megszenvedték, tehát ez egy nagyon-nagyon sokat szenvedett ország, és én azt gondolom, hogy jók az adottságai, jók a mutatói, és most egy rendkívül bátorságot mutatnak egyébként az egész orosz-ukrán vitában. Nyilván nekik nem mindegy, mert Ukrajna sokkal erősebben határos velük, mint bárki más. De ettől függetlenül ez egy komoly, komoly történelmi háttér, és talán ajándék is. Na most az adózásukra rátérve, azt lehet mondani, hogy nem egy különös adózás, sőt igazából a OECD átlag fölött vannak, de azért vannak nagyon érdekes hatásuk. Tehát a legegyszerűbb az ÁFA 23%, azzal olyan túl sokat nem foglalkoznék, viszont a társasági adójuk az roppant színes, és talán tanulságos is magyar szempontból nézve, mert az alapkulcsuk 19%, amire aztán nyilván ez egy magas mérték, de ezzel nincs mondjuk a 15%-os minimumadóval, 1-2, van nekik egy minimumadójuk, ami 10%, amit az árbevétel, tehát a normális működési árbevétel 4%-ában mérnek. Tehát ugyanúról felülről gyakorlatilag megvan nekik a társasági adórendszerük, és ami igazából izgalmas, hogy bevezettek ők 2021-től egy olyan rendszert, ami az úgynevezett észt alórendszer opcionális verziója, ami azért érdekes, mert ugye az észteknél láttuk, észteknél és a letteknél van egy ilyen halasztott, vagy ilyen, sőt nem is egy társasági adómentesítés bizonyos esetekre, és amíg nincs osztalék fizetés, és ezt a lengyelek is bevezették, ez egy opcionális rezsimük, ami szerintem egy nagyon érdekes trend, hogy ez a fajta kedvező társasági adózás jön be, ami azt mondja, hogy egy társaság addig nem fizet adót, társasági adót, amíg nem fizet osztalékot. És ezt ők gyakorlatilag kizárólag olyan cégek engedik, amelyeknek lengyel természetes személyek a tulajdonosai. Tehát nem engedik a külföldiekre, mert akkor kimenne adómentesen, illetve hát akkor más lenne valószínűleg az egyezmény szerinti korlát. Tehát, és ezek aktív üzemek kell, hogy legyenek. Szóval ez mindenképpen egy nagyon érdekes színfoltja. Azt kell mondani, hogy elég érdekes a társasági adórendszerük, és nekem nem tűnik rossznak. Nyilván nem versenyképes. Mi itthon állandóan kulcssal mérkőzünk, és mindig ezt a 9%-ot akarjuk tartani, de szemmel láthatóan egy ilyen nagy gazdaság is tud jelentős társaságadó rendszerrel működni. Tehát, és nekem nagyon tetszik azt, hogy ők bemerik hozni ezt az észlett modellt, mert ez úgy látszik, hogy ez a modell egyre többet bizonyít, és egyre attraktívabb a régióban, és nyilván ők se akarnak lemaradni ebben a versenyben, úgymond. De most a helyi adójuk nincsen, és az SZIA-juk az meg 17%, tehát ez szintén nem rossz, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez szintén jó, és van neki 2019. január 1-e óta egy úgynevezett szolidaritási adójuk, ez egy kicsit már a németek adórendszerére emlékeztet, amelyik gyakorlatilag az 1 millió fölötti jövedelem, 1 millió zloty fölötti jövedelemre magánszemélyként 4%-ot kell fizetni. És ez gyakorlatilag szintén nem rossz, ez szerintem sok esetben itt is érdekes lenne. Szóval összességében nekem az a benyomásom, egyrészt egy dinamikus, nagyon erős ország, ezt látjuk a tőzsdén, meg rengeteg más területen, tehát hogy a befektetésekkel is, de egy elég komoly terület, nagyon sok magyar cég is a varsói tőzsdén van. Én úgy gondolom, hogy az adórendszerük sem rossz, sok szempontból tanulságos, úgyhogy nekem egy úgymond egy kellemes meglepetés volt, hogy lehet, mi a hálózatban sokat dolgozunk lengyelekkel, de nem feltétlenül, tehát ilyen mélységig nézzük át ezeket a dolgokat, nem inkább csak ilyen speciális kérdésekre fókuszálunk. Szóval én így gondoltam elmondani Lengyelországot egy gazdasági adójogi szempontból, egy érdekes útvonal és egy nagyon szépen fejlődő területe az Európai Uniónak.
Oké, Zoli, köszönjük szépen, izgalmas volt, főleg ez az észt modelles része. Találkozunk akkor jövő héten a Borostyán út következő országánál.
Merdélnek megyünk tovább?
Abszolút, tehát ugye a Borostyán út az északról ment délre, Rómáig. Tehát a rómaiak fogjuk követni.
Mi is megyünk Rómáig, oké.
Rendben, köszönjük szépen.
Köszönjük,
sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Lengyelországban járunk a hírek után, Schmidt Andi hírei után Feledi Botont külpolitikai szakértő fogja. Hát ugye ez nagyon izgalmas szituációban van a lengyel történelem, politika, geopolitika, úgyhogy ezt taglalni.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És Feledi Botond külpolitikai szakértő van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát Lengyelországba érkeztünk el, a Borostyán út országai közül. Eléggé izgalmatos a helyzet, amióta indult ugye az ukrán invázió, ukrajnai háború.
Azóta, hát az előtt is az volt.
Csak, azóta is, azért is az volt.
Csak nagyon megváltoztak a dolgok.
Felgyorsultak az események, oké.
Így van, igen, tehát a lengyel külpolitika korábban sem pihent igazán, viszont azóta tényleg felgyorsult, hogy Joe Biden is járt Varsóban, bár egyébként Donald Trump szintén ugye elég nagy lengyel barátságról tett tanúbizonságot, és az is látszik, hogy a lengyel elnök maga, Duda is aktív külpolitikát folytat, meg a kormányuk. Tudjunk ugye arról, hogy zajlik egy vita az Európai Unióval, a jogállamiság kapcsán, ez elsősorban az igazságügyi bírók függetlenségét érintő kérdések kapcsán. Úgyhogy tényleg nagyon sok minden történik most egyszerre ebben az országban, miközben egyébként 2023-ban választásokra készülnek. Úgyhogy miközben mindenki nyilván arra gondol, hogy itt ukránokról és másokról van szó, egyébként 90%-os az ukrán menekültek támogatottsága, tehát a társadalom nagy része azt mondja, hogy érdemes áldozatokat hozni. Ugye itt körülbelül 4,8 millió ukrán érkezett meg a konfliktus kezdete óta, és ebből hát valamivel több, mint a fele mehetett tovább a hivatalos adatok szerint. No szóval a választások kapcsán csak egy szó, mert ez annyira szép. Ugye itt az inflációnak a különböző jelző szerkezeteiről megy itthon is a vita, a lengyeleknél pedig a putinfláció az, ami viszi a prímet, tehát a putinfláció.
Ja, értem. Jó, eddig azon gondolkodtam, hogy mit mondtál egész pontosan, hogy a vonalban nem hallottam rendesen, és most rendben, oké.
Igen, tehát a mai szójátékunk akkor azt hiszem meg is volt. Úgyhogy ennek ellenére, hogy egyébként a lengyelek tényleg ezt az egyik legnagyobb uniós inflációt produkálják 15,6%-nál tartva, 97 óta a legmagasabb értékkel, a kormánypárt továbbra is 33%-kal vezeti a felméréseket, míg a Tusk fémjelezte civil platform 24% körül van. Úgyhogy itt a kérdés az lesz, hogy összeáll egy akkora koalíció, ami kvázi mint Izraelben, a Netanyahu esetében, vagy sok más országban láttuk, tehát hiába nyeri meg valaki a választást, hogyha a mögötte lévő 3-4 párt az mint szívesen építkezik ellene egy másik koalícióba. Úgyhogy erről fog szólni majd 2023. Ami viszont külpolitikában nagyon izgalmas, az, hogy mi mindig beszélgetünk arról, hogy Visegrád és lengyelek.
Igen.
És Budapestről nézve úgy tűnik, hogy ez micsoda fontosságú történet.
Hát igen, mert ugye van ez a klasszikus lengyel-magyar jóbarátság, amit hát ugye, hogy is mondjam, hát nem ápoltunk mostanában olyan jól, mint ahogy kellett volna.
Hát ezt a háború nagyon keményen megszibálta, és erre szerintem abszolút látható diplomáciai jelek is voltak, ugye konzuli lemondásoktól kezdve, ugye magyar konzul addig, hogy bejelentették a visegrádi együttműködés pihentetését egy adott pillanatban, akkor ugye ezt néhány hétre mondták, de érdemben azóta se láttunk azért nagyon nagy mozgást, tehát azért sajnos a Visegrádot ezt, vagy hát a lengyel-magyar kapcsolatot az ukrán kérdés, az mindenképpen megviselte.
És akkor álljon meg itt egy ilyen verbális hiperhivatkozást, hogy ha már erről van szó, tehát hogy ami a legerősebb érdekérvényesítő fegyverünk és szövetségünk lehetett volna az Európai Unióban meg a világon, ez a visegrádi négyek. Ezt sikerült úgy tönkretenni, hogy gyakorlatilag pont azzal érvelve, hogy érvényesítsük érdekeinket az Európai Unióban, ezzel tettük tönkre azt, amivel tudtuk volna a legjobban ezt tenni.
Így van, tehát hogy a lengyel partnerség Brüsszelben szerintem euróra kiszámolható, hogy mennyit érhet Budapestnek. Ugye a szlovén kormányt elveszítette a magyar kormányzat a támogatói közül. Tehát ilyen szempontból ez egy kockáspapíron kiszámolható történet. Nem teljesen világos, hogy a Kirill Pátriárka versus Lengyel Szövetségben vajon milyen mérleget kellett ahhoz használni, hogy ez az eredmény jöjjön ki. Bár ugye a magyar vezérkari főnök látogatásával Ukrajnában azért lassú-lassú elmozdulások lesznek láthatóak szerintem, de itt...
Arról nem szólt a fáma itthon.
Kérdés. Azt én tudom, de azért a hallgatóknak mondjuk el, hogy
jó, oké.
Ruszin Szendi vezérkari főnök feltetőleg egy többnapos látogatáson volt Ukrajnában, amire tényleg nagyon kevés információt között a hivatalos magyar média, de az ukránoktól lehetett első kézzel értesülni róla. Viszont egy picit még súlyosíthassam a helyzetet. Tehát az nem elég, hogy a Visegrád így áll, ahogy áll, de ugye az összes visegrádi ország egyébként a saját maga különböző más kezdeményezéseit tolja igazán. És ez az, ami nem látszik kellően Budapestről, viszont ez az, ami Magyarország számára háború nélkül is egy óriási kockázat lenne. Tehát miközben a csehek, szlovákok, az osztrákokkal a szlavkovi háromszögön dolgoznak, addig a lengyeleknek két óriási kezdeményezése volt, amiről itthon keveset beszélünk. Az egyik a három tenger kezdeményezés, amit még ez a Duda elnök indított el a Grabár Kitarovics horvát elnök asszonyjal 2016-ban. Uh-huh. Na most ez egy olyan jó sikerült kezdeményezés, a három tenger kezdeményezés, ami gyakorlatilag ugye a lengyel tengerparton, a horvát tengerparton át a román tengerpartig tart, amiben még Ausztria is benne van, hogy ezt egyszer meglátogatta még maga Juncker is, egyszer pedig Donald Trump is részt vett ennek az értekezletnek az első.
De hogy ez miről szól, mivel egyeztek meg, hogy segítik egymást, vagy hogy mi itt a lényeg?
Na most ettől lesz ez izgalmas, igen, tehát ez alapvetően egy infrastruktúra, közép-európai infrastruktúra fejlesztésről szól, uh-huh. De ebben mondjuk a optikai kábelektől az autópályán át a vasútig mindenféle dolog lehet benne, és amitől ez igazán izgalmassá változ az, hogy létrejött hozzá a befektetési alap. Na most ugye van visegrádi alap, ez egy alapvetően kisebb összegű támogatásokat kiosztó, elsősorban a civileket segítő szervezet, de ez viszont már akkor egy 500 millió eurós pledge-el induló alap volt, amire még Trump utolsó külügyminisztere is ráigért $1 milliárd. Tehát, hogy ez egy egymértékenységgel nagyobb dolog.
Miért botond ebbe Amerikában, hol az érdek?
Ugye a Trump kormány nagyon-nagyon szerette a lengyeleket, mondhatjuk úgy is, hogy jobban szerette a lengyeleket, mint a németeket. Tehát emlékszünk a Merkel-Trump viszonyra, az egy elég nagyos viszony volt.
Akkor értjük, ennyi elég, jó. Meg van magyarázva.
És hát igen, ebben most nem menjünk jobban bele, de pont ez történt visszafelé is, tehát amikor Joe Biden-t megválasztják, és ugye megegyezik a németekkel az északi áramlat kapcsán, és mégsem szankcionálják, ahogy azt egyébként a Trumpék tervezték. Onnantól kezdve viszont a lengyelek egy elég komoly fordulatot hajtanak végre. Ez a fordulat pedig nem máshol történik, mint a Kína politikájukban. Tehát egészen döbbenetes, és erről szintén nem sokat beszélünk itthon, hogy Lengyelország, aki még ugye nemrég a Huawei kémeket tartóztatott le, és minden kérését teljesítette a Trumpi Fehérháznak a kínai héja vonalon, szépen lassan megfordult, és tavaly óta gyakorlatilag egy diplomáciai élvonalba zárkozott föl. Lényegében Magyarország mellé a különböző nyitásokkal nem olyan régen külügyminiszteri szinten találkoztak, Google elnök telefonál Xi Jinpinggel, és nagyon-nagyon lelkesen beszélgetnek egymástól. Most ez úgy tűnik, hogy a lengyel külpolitikának a taktikázása, hogy ha már Amerika azt mondja, hogy a franciákkal és a németekkel foglalkozik, vagy ezt egyébként hát hagyományosan szokta tenni, akkor majd ők egy picit felhívják magukra a figyelmet, és megpróbálnak egy kínai kitekintéssel nagyobb súlyt szerezni. Hát ez most az orosz válság fényében pedig még izgalmasabb. Tehát amikor több száz Abrams tankot fognak vásárolni az USA-tól, amikor egyébként tegyük hozzá, hogy 6, azaz 6 darab atomerőművet akarnak felépíteni, jelenleg 0 van, ugye? Tehát egy nagyon izgalmas történelmi pillanatban most megpróbálkoznak a lengyel keleti nyitásra, hogyha úgy tetszik, vagy legalábbis a kritikusok ezt szinte már így szokták hívni. Úgyhogy tehát itt a nagyhatalmi része most Amerikával egy fokkal hűvösebb a viszonyához képest, mint ahogy korábban volt. Ugye a német-lengyel viszony az nagyon sok rétegű, és hát nem segített ez az északi áramlat történet. Ráadásul most elmondhatják, hogy igazuk volt Varsónak, tehát tényleg kellett volna ezt már alakítani. Ráadásul ők ebben nagyon szép számokat értek el, tehát 2010-ben még az a lengyel gázimportnak 80%-a jött Oroszországból, hanem több, míg ezt sikerült lecsökkenteni egészen szépen a 10 év alatt, ami azt jelenti, hogy amikor már 2020-ban a konfliktus első püstjeit láttuk, akkor már csak 50% körül volt az orosz gázimport, és ezt nagyjából mostanra le is nullázták. Ugye a szerződést is felmondták, megjelezték is, hogy nem fognak újabb szerződést kötni, és az év végére készen lesz egy norvég lengyel gázvezeték. Úgyhogy hát ez is hozzátartozik. Egy szomorú adattal, hogy egyébként a lengyel elektromos áramtermelésben a szén az a mai napig elképesztően nagy részt vállal, és ez a mostani konfliktusban sem fog megváltozni. Ez vannak pillanatok, amikor akár 80%-ot elért, és bár tavaly születtek mindenféle megállapodások a bányász uniókkal, hogy kivezetik a szénbányászást Lengyelországban, ezért ettől okokból politikailag a társadalmi következmények miatt egy nagyon, nagyon nehezen teljesíthető vállalás. A megújulókat több mint megduplázták, a napelemeket megtízszerezték az országban 10 év alatt, tehát dolgoztak ezzel, most 18% körül jár a megújulók aránya. Hát itt tart most energiafüggetlenségben, amellett, hogy rengeteg, hát a németekhez képest ugye érdemben épített LNG terminálokat is. Tehát aki egyel keletebbre volt, azért tényleg jobban érzékelt, hogy mi várható.
Hát igen.
Magyarország felől.
Jól van.
És léptek is, és előbe mentek.
Bizony, igen, inkább ez itt a lényeg, hogy Lengyelország előre megy, nem hátra. Oké, akkor én is belevittem egyet még ebbe a történetbe. Azért a kínázás nem maradt ki szerencsére, úgyhogy az is megvolt, mindenkinek kielégítettük az igényeit. Laci hallgatónak nem kell szerintem kávét innia már ma a mai rovatok után, ő már megkapta az adagot, úgyhogy köszönjük szépen, Botond, további szép napot és jó munkát neked. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő segített nekünk Lengyelország geopolitikájában. Lengyelországhoz írt Miklós, ha egy háztartási boltba megyünk, vagy egy bababoltba, webshopba, és szétnézzünk a fém és műanyagipari termékek között, akkor láthatjuk, hogy ami nem kínai termék, az jó eséllyel lengyel. Köszönjük szépen!
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.